Ötödik gyakorlat.
Élethelyzeteivel. Tegnap ezt próbáltuk végig elmérkedni. Zsinat aztán foglalkozik az életszentség eszközeivel is. Természetesen az életszentség nem ezeken múlik, hanem Istennek hozzánk közeledő kegyelme, szeretete, személyes közeledése az életszentség. De ezek az eszközök képessé tehetnek bennünket arra, hogy valóban megnyíljunk Isten felé, hogy valóban készek legyünk őt befogadni. Ilyen szempontból fontosak ezek az eszközök. Persze, ezek tulajdonképpen a hétköznapi keresztény életnek a legfontosabb tényezői. És nekem semmi problémám nincs abban, hogy ezt ti mindannyian gyakoroljátok rendszeresen. Éppen ezért különösebben ezekről nem fogok beszélni, de egy-egy teológiai fogalmat mindegyikkel kapcsolatban azért megemlítenék, hogy egy kicsit mélyebben lássuk a dolgokat. A zsinatnak a szövegét ezekkel kapcsolatban idézem most, felolvasom. Egy elég hosszú idézet, de hát ez van. Szeretet az Isten. És aki megmarad a szeretetben, Istenben marad, és Isten ő benne. Isten pedig a szívünkbe árasztotta a nekünk adott Szentlélek által, így tehát az első és legfontosabb ajándék a szeretet, melyel Istent mindenek fölött, a fele barátot pedig ő miatta szeretjük. Annak érdekében, és most jönnek az eszközök, annak érdekében, hogy a szeretet a lélekben jó gyümölcsöt teremjen, jó magként felnövekedjen, minden hívőnek szívesen kell hallgatnia Isten igéjét, egy, a kegyelem által segítségével meg kell tennie Isten akaratát, kettő, a szentségekben, főleg az eukarisztiában és a szent cselekményekben gyakran részt kell vennie, három, négy, imádkoznia kell, és állandóan gyakorolnia kell az önmegtagadást, öt, a hathatós felebaráti szeretetet, hat, és az erényeget, hét. Ennyi az életszentség eszközei. A szeretet ugyanis, mint a tökéletesség köteléke, és a törvény tökéletes teljesítése uralja, eltölti lélekkel, és célbe viszi a megszentelődés minden eszközét. Ezért az Isten és a fele barát iránti szeretet pecsételi meg Krisztus minden igazi tanítványát. A továbbiakban pedig hát ezekhez fűznék egy-egy megjegyzést. A minden hívőnek szívesen kell hallgatnia Isten igéjét. Hát természetesen magától értetődő, hogy nem csak hallgatnia kellene, hanem olvasnia is kellene. Tegnap a homíliában erről szó esett. Tehát, ha nincs is sok időnk, azért minden nap egy kereszténynek, aki lelki életet akar élni, feltételezhetjük, hogy az oblázusok lelki életet akarnak élni, legalább egy óránknak kell lenni, amikor kézbe vehetjük a Szentírást, és a zsinat ezt is nagyon hangsúlyozza, hogy a Szentírás olvasásából imádságnak kell fakadnia, mert pontosan ezáltal lesz az olvasott ige beszélgetésé, kommunikációvá Istennel. Ezt egyébként Szent Ambrus is megfogalmazza, és hát Szent Jeromosnak is van ez a gyönyörű mondata, hogy aki nem ismeri a Szentírást, az Krisztus nem ismeri. Hát Krisztus pedig hát mindenképpen ismernünk kellene. Na most a zsinatnak van egy másik gondolata is a Szentírással kapcsolatban, mégpedig az, hogy ha nyomatékosan buzdítja és sürgeti a zsinat az összes Krisztus hívőket, főleg a szerzeteseket, hogy a Szentírás gyakran, gyakori olvasásával szerezzék meg Jézus Krisztus fölséges ismeretét. Oblátusként beletartoztok a bencés közösségbe, tehát ez rátok is vonatkozik. Sürgeti a zsinat, hogy olvassák minél gyakrabban a Szentírást, és rajta keresztül szerezzék meg Krisztus fölséges ismeretét. A zsinat így is fogalmaz, hogy szívesen folyamodjanak magához a szent szöveghez, akár az Isten szavában bővelkedő szent liturgia közvetítésével, akár lelki olvasmányképpen, akár megfelelő biblia magyarázatok és egyéb segédeszközök által. Hát pontosan ezért hoztam ezeket a könyv, általam írt könyveket, mert számomra a Szentírás persze egészében fontos, de a központ mindig az evangélium. És az evangéliumokba kellene minél inkább beleélni magunkat, úgy olvasni, hogy szemléljük Jézust. Milyennek látom, milyennek mutatkozik, kik veszik körül, és közéjük én is ott vagyok. Elkötelezem magamat meg mellette, vagy szemben állok vele, vitatkoznék vele. Mi az, amit nekem itt és most ebben a szövegben, az evangéliumi részben Jézus nekem hát mond, és tovább akar adni. Tehát így lesz érvényes az, amit tegnap a homiliában mondtam, hogy lassan kialakul a Biblián keresztül a mi saját Bibliánk. Azok a fontos részek, amik állandóan ott vannak az életünkben, amik lelkesítenek, elárulom nektek, hogy az én számomra a középpont természetesen a János evangélium, de a János evangéliumban is a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszéd. Kamaszként egyszer butakodtam apámnak a könyvtárában, és kezembe került, ez az 50-es évek elején volt, egy új szövetségi szentírás. Hát akkor ugye hittanra se nagyon lehetett beiratkozni, stb. Ez nem érdekes. De kinyitottam, és éppen itt nyílt ki. És ettől kezdve nekem a kereszténység a szőlőtő és a szőlővesző. Krisztus. Számomra az Isten, az Krisztus. Illetve az Atya olyan, amilyennek az Úr Jézus bemutatja, és hát természetesen a Szentlélek által és a Szentlélek révén. Na és most ezzel kapcsolatban mondja a zsinat, hogy a Szentírás olvasást imádságnak kell, ki kellene kísérnie, és ezért mondtam azt, hogy legalább egy órát, nem tudom ki mennyi televíziót néz, a televíziót nyugodtan félre lehet tenni, felel idő is elég lenne, és meg lehet spórolni azt az időt, amit esetleg a munka, meg hát egyéb elfoglaltságaink miatt hát nem tudnánk erre fordítani. És itt most azért szeretnék egy nagyon fontos imádságra fölhívni a figyelmet. Lehet, hogy ez nyitott ajtókat dönget, mert magatok is csináljátok. A szóbeli imádság az fontos. Hát a liturgia az végül is szóbeli imádság. De ha elmondtuk azt a szóbeli imádságot, akkor ezzel tulajdonképpen hát le is tudtuk. De amikor nem szavakkal, hanem gondolatokkal imádkozunk isteni jelenlétében, ezt hívjuk elmélkedésnek. Ez nagyon-nagyon fontos, mert az éppen az elmélkedés révén valósulhat meg az, hogy az olvasott igazság, az olvasott a hit igazság, az a személyiségünknek a részévé válik, beköltözik az életünkbe, a gondolkodásunkban. Ez kicsit olyan, hogy egy hasonlatot használjak, amikor egy jó kiszáradt cserép virágra vizet öntünk. És akkor az a víz egy darabig ott van, de aztán kezd beszivárogni, és áthatja az egész cserepet, és lassan az a kókat virág kivirágzik. Hát pontosan ez az elmélkedés. Valakitől egyszer évek, évtizedekkel ezelőtt olvastam, vagy hallottam, nem tudom, hogy a kezünknek az öt ujjáról leolvashatjuk az elmélkedésnek a módszerét. Hát először is kell az elmélkedéshez egy hüvelyknyi csend. Hát lármában nem lehet elmélkedni, sőt, nem csak a külső csend fontos, hanem a belső csend is. Hogy tudjak valóban kikapcsolódni a mindennapok viszontagságaiból, és valóban oda tudjak figyelni Isten. Tehát hüvelyknyi csend. Aztán van egy mutató ujjunk, ez igazából az értelmünknek a szerepét fogalmazza meg, hiszen az értelmünkkel mutatunk rá az igazságra. Tehát amikor elmélkedek, akkor valaminek az igazságát fel kell fognom. Egyébként bármiről lehet elmélkedni. Egy arcról, egy virágról, egy eseményről, és hát természetesen a Szentírásról is. Egyszer évtizedekkel ezelőtt világiaknak tartottam lelki gyakorlatot Pannonhalmán, itt. És volt a résztvevők között egy matematikus, és ez a matematikus egy nagyszerű ember volt, azt mondta, hogy az ő imakönyve igazából a napi sajtó. Annyi minden van, amin abban lehet elmélkedni, hogy ezt mindig kézbe veszi. Hát inkább a Szentírás legyünk kézbe, mint a napi sajtó. Gyurcsánnyal mi van, meg a Karácsony Gergellyel, meg a többiekkel, ez abszolút nem érdekes. De csak az eseményt azért idéztem, hogy igazából bármiről lehet elmélkedni, ami éppen megérint bennünket, ami éppen fontos. Aztán a középső ujjunk természetesen az akaratunknak a szimbóluma, mert hát ha egyszer valamit fölismertem, az igazságot, akkor természetesen döntéseket is kell hoznom vele kapcsolatban. Nem lehet úgy valamit fölismerni és elfogadni, hogy utána nem érdekel a dolog. Tehát el kell magunkat határozni és dönteni, és a középső ujjunk az ezt szimbolizálja. Természetesen a gyűrűs ujjunk, hát az az érzelmeinket jelenti. És itt nagyon fontosnak tartanám azt, hogy sokszor halljuk azt, hogy a hit az nem érzelem kérdése. Hát persze. természetes, a hit az egy értelmi döntés kérdése. Na de ha egyszer már hívők vagyunk, akkor, akkor érzelmek nélkül ezt nem lehet megélni. Hát érzelem nélkül az emberi élet maga is lapossá és unalmassá válik. Tehát hallatlanul fontosak az érzelmeink. Szent Benedek atyánknak van egy gyönyörű imádsága, biztos ismeritek. Az az imádság így kezdődik, hogy adj nekem, Jézusom, téged megértő értelmet, és téged átélő érzelmet. Értelem és érzelem. Ezek az alapok. Tehát ez nagyon fontos. És hát a kisújjunk pedig, az tulajdonképpen az elmélkedésnek a befejezése lenne, amikor egy rövid szóbeli, itt már van szóbeli imádság, megfogalmazom, hogy mit láttam meg, milyen kegyelmeket tapasztaltam meg, hogy találkoztam Istennel, ezért hálát adok, és hát kérem a kegyelmét is, hogy a segítségét, hogy ezt meg is tudjam valósítani. Tehát ennyit az isteni igének a hallgatásáról, illetve olvasásáról. A másik, ami nagyon fontos volt, ugye, a kegyelem segítségével meg kell tennünk Isten akaratát. Ezzel az isteni akarattal kapcsolatban lehet, hogy van, aki ismeri, bár jó pár évvel ezelőtt jelent meg egy svájci apátnak a könyve, André Ruf, és ennek a könyvnek ez a címe, hogy bennünk a lélek imádkozik. És van egy nagyon megkapó részlete az Isten akaratával kapcsolatban. És itt pontosan azt fogalmazza meg, hogy Isten akaratát sokszor úgy értelmezzük, mint valami Damoklesz kardot, ami a fejünk fölött van, és pontosan akkor sújt le, amikor éppen nem számolunk rá. Pedig, azt mondja, nem erről van szó. Az a szó, amit Szent Jeromos Arámból, vagy a Héberből, nem tudom, akarattal fordított le, mert ez Szent Jeromostól származik ez a fordítás, a mi atyánkban is, legyen meg a te akaratod. Ugye ez a szó nem csak ezt jelenti, hogy akarat, de jelentheti az örömöt, sőt, még azt is hozzáteszi, hogy a férfinek a gyönyörködését a nőben, hát ez pedig öröm, meg vidámság, meg stb. Tehát itt Jeromos ezt a szót választotta, ez van, ezzel most nem tudunk már mit kezdeni, nem kezdhetjük most a mi atyánkot átírni, aztán ki tudja, hogy ki, mikor, hogyan fogja megtanulni, ez most nem érdekes, de szóval amikor Isten akaratáról beszélünk, akkor mindig Isten szeretetéről van szó. Arról, hogy Isten örömét akarja találni az ő népében. És hát számunkra is fontos, hogy örömünket találjuk ő benne. Hát az első keresztények a Szentírást Isten hozzájuk intézett szerelmes leveleként olvasták. Hát jó lenne, hogyha mi is így tudnánk olvasni. Tehát az életünkben valóban felismernénk az ő szeretetét, és tudatában lennénk annak, hogy bármi történik, semmi nincs Isten irántunk való szeretete nélkül. És hogyha ezt át tudjuk élni, akkor egész másképp értelmezzük a betegségeinket is, meg a különféle megpróbáltatásainkat is, meg az életnek a különféle kihívásait is. Na most hol fedezhetjük fel Istennek ezt a ránk irányuló szeretetét, akaratát? Hát először is a Szentírásban nyilván. Hát a Szentírás ilyen szempontból döntő és lényeges, de hát fölismerhetjük az életünk körülményeiben is. hát az életünk körülményeiben is Isten közeledik hozzánk, és mindig akar nekünk valamit adni, vagy valamire fölhívni a figyelmünket, valamire rávezetni a körülmények, és természetesen hát az életünknek a feladatai is. Hát akár feleség vagyok, akár férj vagyok, akár szülő vagyok, akár lelkipásztor vagyok, akár tanár vagyok, orvos vagyok. Hát ezek között, a körülmények között mindig Isten szól hozzám, mert mindig meg kell valósítanom azt, amivel ő az embereket rajtam keresztül meg akarja segíteni, vagy engem akar hát tovább fejleszteni. Tehát ez ennyit az Isten akaratáról. És hát a harmadik, ami a zsinat emleget, az életszentségünk eszközenként élhetjük meg az eukarisztiát és hát a szentségeket. Na most itt egyetlen egy szóra szeretném a figyelmeteket fölhívni, ami nagyon-nagyon fontos. A liturgiában újra meg újra előfordul, és hát az eukarisztikus imádságot azt mindig hangosan mondja a pap, tehát biztos, hogy számtalan szó hallottuk már ezt a szót, még akkor is, hogy csak elmentünk mellette. Ez pedig az emlékezet és az emlékezés. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, mondjuk a hatodik eukarisztikus imádságban, aki a mi húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megemlékezünk, emlékezés. Ezt a szót a Szentírás és következésképpen a liturgia is nem úgy használja, ahogy ezt szoktuk a mindennapokban használni. Hát a mindennapokban azt jelenti az emlékezés, hogy átéltem valamit, egy utazást, vannak róla emlékeim, egy emberi találkozást, ami élmény volt, lehet, hogy annak a folytatása se lett, de akkor ott ez nagy megérintett. És ez már megszűnt, ez már nem létezik, csak az én emlékezetemben, csak a fejemben létezik. A bibliai emlékezés az sokkal több. Amikor a bibliai ember emlékezik Isten nagy tetteire, akkor ez nem csak egy múltbeli eseményre való visszatekintés, hanem akkor ez azt jelenti, hogy ez az esemény itt és most az emlékezésen keresztül jelen valóvá válik. Persze nem a természetes körülményeiben, de a jelentőségében, a kegyelmében. Hát a liturgiában mindig Jézus Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk, és az oltáron, a kenyér és a bor színében ez az esemény jelen valóvá válik. Isten mindig a jelenben szól hozzánk, mindig a jelenben közeledik hozzánk. Isten nem múlt, hanem jelen, és a jelenen keresztül természetesen jövő is. És itt van az óriási különbség, és azt talán ezt sem árt, ha tudatosítjuk, a katolikus és a protestáns szemlélet között. A protestánsok a történelmi eseményre emlékeznek, vagyis arra, hogy 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus Krisztus a kereszten meghalt értünk, és halálával, illetve feltámadásával megváltott bennünket. És számukra nincs szent mise áldozat, hanem csak úrvacsora van. És az úrvacsora az igazában ennek az emlékezésnek a kifejezése. A református keresztény testvéreink például nem is tartják azt valóságnak, hogy az úrvacsorában Jézus jelen lenne. És az evangélikus keresztények számára is Jézus csak a vétel pillanatában van jelen. Aztán nincs. Tehát számunkra is természetesen az a 2000 évvel ezelőtti esemény halottan fontos, természetes, de számunkra egy óriási vigasztalás és erőforrás az, hogy Jézus nem csak 2000 évvel ezelőtt meghalt, értünk, de ez a halál és ez a feltámadás itt, az Eukarisztiában jelen valóvá válik. És én nem csak visszagondolok Jézusra a megváltásra, hanem egyesülök vele, magamhoz veszem, táplálkozom vele. Hallatlanul fontos az, és ezt is jól megjegyezni, hogy az arám nyelvnek a szabályai szerint a test meg a vér, az nem csak egyszerűen az ember alkotó része, hanem magát a személyt, az embert jelenti. Tehát amikor Jézus kezébe veszi a kenyeret, és kezébe veszi a kelyhet, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, akkor azt mondja, hogy ez én vagyok. És a szent áldozásban, illetve az eukarisztiában, a magában, a liturgiában személyesen itt van belünk. És pontosan ez, ami katolikus hívő jámborságunknak hallatlanul fontos része. Ennyit az eukarisztiáról. A következő pedig ez volt, hogy az önmegtagadást is gyakorolni kell. Hát természetes, mert hát a szeretet az, ami összeköt bennünket egymással, és egymást szeretni, anélkül, hogy alkalmazkodnánk egymáshoz, hogy megbocsátanánk egymásnak, hogy segítenénk egymásnak, hát nem lehet. És ezzel tulajdonképpen folyton önmagunkról kell valamilyen mértékig lemondani, és ezekben a lemondásokban igazából egy kicsit a halálunkat is már megéljük. Ezért mondja Jézus azt, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki oda tudja adni az életét azokért, akiket szeret. És az a másik gyönyörű példázat, amikor a búzáról beszél, hogy ha az nem esik a földbe és nem hal meg, akkor egyedül marad. De ha meghal, akkor bőtermést fog hozni. Tehát nagyon is tartjuk fontosnak az önmegtagadásainkat, és azokat tényleg úgy éljük meg, hogy az egymás iránti szeretetnek a kifejezései. Itt aztán nem ártana a böjtöt is egy kicsit újra értékelni, mert hát sajnos a katolikus mindennapokban jóformán nincs is böjt. Az a péntek hústól való megtartóztatás az tulajdonképpen semmi, mert ha nem is eszünk húst, mert az más van az asztalon, eszünkbe se jut, hogy most péntek van, a bűnbánat napja, a Jézus halálának a napja, és ezért. De hát aztán a nagy böjtben, a nagy pénteken meg hambazó szerdán van böjt. De az első keresztények azok, ha jól tudom, akkor szerdán is böjtöltek, meg szombaton is böjtöltek. Tehát, és a böjt az a zsidó vallásosságban is ott volt akkor, hogy most hogy van, azt nem tudom. Tehát az önmegtagadás. Aztán a következő pedig az erényeknek a gyakorlása. Hát az erény ugye az igazából egy készség. Egy készség arra, hogy a jót, az értéket tartósan meg tudjuk valósítani. A latin szó a virtus, az igazából erőt jelent. Tehát az erények, a magyar szó is benne van az erő fogalma, az erényeknek a gyakorlása, ez pontosan ezt jelenti, hogy a jóban tartósan meg tudjunk maradni és gyakorolni tudjuk. A legfontosabbak ugye az isteni erények, a hit, a remény, meg a szeretet. Ezek isteni erények, mert ezek nem a mi teljesítményünk, hanem ez megint a kegyelem. Isten hozzánk közeledésének a műve. Istentől kapjuk. És pontosan azért fontos ez, mert ezek Istentől kapjuk, és ezeken keresztül jutunk el Istenhez. Az isteni erények. De aztán vannak emberi erények is. Ezek között az erkölcs teológia különösen is négyet szokott emlegetni, és ezeket nevezik sarkalatos erényeknek. Ez a kép onnan ered, hogy minden ajtó valamiféle zsanéron, valamiféle hát, szerkezeten függ, és ez a sarokvas, ezek az erények is, tulajdonképpen hát a erkölcsi életünknek a tartó pillérei. Négy van belőlük, ezek között a négy, az első az igazságosság, ami azt jelenti ugye, hogy megadjuk mindenkinek azt, amire szüksége van, amire joga van, ami fontos számára. Aztán a második az okosság. Hát ez pedig pontosan arról szól, hogy tudom azt, hogy mi az életemnek az értelme. És tudom azt, hogy ennek az értelemnek hogyan tudok megfelelni. Tehát tulajdonképpen az életemnek az irányát jelenti az okosság igazából. Aztán a mértéktartás. Hát ez is fontos, mértéktartást meg lehet élni, akár étkezésben, és nagyon is fontos lenne, hogy a magyarok az italban is megéljék a mértéktartást, mert hát sajnos az alkoholizmus az Magyarországon az egy súlyos dolog, és ezt már a ifjúságnál is meg lehet tapasztalni. Volt az én időmben, nem is az én osztályomban, de az én időmben egy orvosnak a fia, aki a falusi boltban pálinkát lopott, és ott csípték el, és hát aztán lett belőle komoly zűr. Egy serdülő gyerek pálinkázik, hát eszméletlen. Na, szóval a mértéktartás, de a mértéktartáshoz az is hozzátartozik elsősorban, hogy mindennek, amit teszünk, mindennel kapcsolatban annyi energiát fektetünk bele, amennyi kell. Tehát nem többet, de nem is kevesebbet. Tehát ami szükséges, az beleteszem, hogy a életem bizonyos részeit meg tudjon valósítani, és hát természetesen a negyedik, az az álhatatosság. Az, hogy valóban, amit fontosnak tartok, amit értéknek tartok, abban ki tudjak tartani, akkor is, hogyha talán nehéz, akkor is, hogyha áldozatokat kell hoznom érte, mert hát enélkül nem működik az életem. Ha nem, ugye ezért nagyon fontos az a bizonyos fogalom, hogy végső álhatatosság. Ezen azt érti a keresztény teológia, hogy az életem utolsó pillanatáig, a halálomig ki tudok tartani a hitben. És ha ez nincs, hát akkor végül is, ha emiatt nem üdvözülök, akkor az egész az életem értelmetlen volt. Tehát az álhatatosság, és ez így nagyon is fontos, hogy tudjunk imádkozni azért, hogy a végső álhatatosság kegyelmét azt valóban megkapjuk. És hát ezek után elérkeztünk ezek az erények nyilván nagyban befolyásolják és meghatározzák az életszentségünk stílusát, illetve hát valóságát. És a zsinat ezek között az eszközök között utolsóként a vértanúságot emlegeti. Megint felolvasnám ezt a részletet, mert nem is csak szép, de fontos. Mivel Jézus, az Isten fia, azzal nyilatkoztatta ki szeretetét, hogy életét adta értünk, senkinek sincs nagyobb szeretet annál, aki életét adja érte és testvéreiért. Már az első időktől fogva voltak, és mindig is lesznek, hát ezt napjainkban nagyon is átélhetjük Közel-Keleten, amikor nem egy keresztény testvérünk vértanú halált szenvedett a Krisztusba vetett hite miatt. Tehát mindig voltak és mindig is lesznek keresztények, akik arra kaptak meghívást, hogy a szeretetről ezen a legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösen az üldözők előtt. A vértanúságot tehát, melyel a tanítvány hasonlóvá válik a mesterhez, aki a világ üdvösségért szabadon fogadta a halált, és a vérontásban olyan lesz, mint ő, az egyház a legnagyobb ajándéknak és a szeretet legnagyobb próbájának tekinti. Keveseknek adatik meg, de mindenkinek késznek kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és őt az egyház történelméből soha nem hiányzó üldözések közepette kövesse a keresztúton, és most már ezt én teszem hozzá, ami Jézus Krisztus feltámadása következtében egyben a fény útja. Ezzel befejeztük. Hálásan köszönöm a türelmeteket, meg a figyelmeteket, meg egyáltalán a jelenléteteket, és hát kívánom, hogy a szeretet jó magként valóban gyümölcsöt hozzon az életünkben.
Atyán, köszönjük szépen mi is az elmélkedésekre való fölkészülési idődet, elmélkedéseket megtartását, utána pihenést kívánunk, kipihenje kicsit ezeket a napokat, és köszönetünk jeléért elsőként szeretnék átadni egy lapot, amelyben Tóbiás idézete van: áldjátok az Urat mindnyájan, és hálával zengjetek néki. Ez a hálávaló zengjetek, erre is tanítottál bennünket, és ezt kívánjuk neked is, hogy hálával zengjél az Úrnak. És ezt írtam benne: hálásan köszönjük a lelki gyakorlatot, imádságodat kérjük az oblátus közösségünkért, és mi is imádsággal gondolunk rád, Úr legyen örömöd és békéd. Egy másik lapot is szeretnék átadni, amelyet továbbadásra kérünk. Ez pedig a szintén oblátus rektorunk volt, néhány évig Domonkos atya, aki beteg, és most még Budapesten van, ha majd visszajön, akkor a köszöntésünket neki is add át.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves Magulus atya, hálásan köszönjük a lelki gyakorlatot, és emlékként nyújtjuk át neked a pannonhalmi gyémántmisét fotóit. Kérjük imáidat az oblátus közösségét, és mi is imádkozunk azért, hogy egészségben, békességben és örömben élhessél.
Egészség, békesség, öröm, de végül is Isten szeretete és Isten akarata. magamról nem igazán szeretek fotókat nézegetni. De nagyon szépen köszönöm.
Kedves magamról, ha majd egy kicsit fáradt leszel, és most nem tudsz már majd írni, de olvasni még igen, akkor fogad tőlünk szeretettel ezt a kis ajándékot.
No, nagyon szépen köszönöm.
És nagyon köszönjük a lelkit.
Na, neked is.
De már 8 éve nem.
Már nem.
De
nem,
hogy de mi az? De plébánián szolgálok.
Ah, jó. Köszönöm szépen. És akkor fél egykor találkozunk ebéden, ugye?
Igen.
És aztán egy órakor még déli immó.
Aki itt marad, igen. Ebédre mindenki hozza le, aki nem vitte le eddig a ottani bőröngyét, stb. Ott az étterembe, és akkor onnan lehet elvonulni. Mindenki a kitűzőt hozza el, ablakot csukjátok be, és ott a portálnál lehet kulcsokat leadni, stb. Liftkártyát, és ott az kauciót visszakapni. Köszönöm szépen a jelenlétet, és békességes jó utat kívánok visszafelé, óvatosan vezessetek, jobb lassan tovább élni, ugye, és nyugodtan menjetek szépen, békességes.